Terész, hanem csak olyan, aki a Pali bátyám szeretetét meg tudja hallani.
Amikor készület közben felolvastam ezt a történetet az Andrásnak, akkor megkérdezte tőlem, hogy és akkor te most melyik vagy ebben a történetben? A József atya, vagy a Poémén, vagy a Tébai? És akkor föltámadom, hát minimum a Poémén szeretnék lenni. Szerintem tök mindegy egyébként bizonyos szempontból, hogy ki kicsoda ebben a sztoriban, mert hogy ez nem egy versenyfutás. És én talán akkor már meditációnak ezt az aspektusát hoznám ide, meg az imának, meg az Istennel való közösség keresésének, hogy ugyan én ezt versenyfutásként üzem, és én ezért szeretek meditációs csoportot vezetni, mert olyan jó másoknak tanácsot adni ebben a történetben, és olyan jó aztán, amikor én ugyanabba belegavolyodok, amiben a csoporttagok, akikkel együtt meditálok, nem tudni elmondani magamnak ezeket a remek tanácsokat, amit a többieknek mondok, hanem együtt vergődni velük. És hát, hogyha már béke volt az eredeti témánk, akkor ha valamivel szeretnék békében lenni, akkor az ez a vergődés, ami az Istenért való harcban jelen van. Ezzel örülnék, ha ki tudnék békülni.
Kedves hallgatóink! Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innovációs Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra, egy perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van, ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Konz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kistelepülésen kérhetik a magyar-máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét, a drogfüggőségből kiutat kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói áll a magyar-máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kijutott keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Prétz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A múlt alkalommal az isaszegi hősöknek emléket állító Ave Mária kápolna történetét ismertettem meg önökkel, és akkor említettem meg azt is, hogy ezzel a településnek az 1848-49-es szabadságharchoz fűződő szakrális emlékeit még korántsem merítettük ki. Van ugyanis a városnak egy igen érdekes emlékhelye, egy képesfa, mely az isaszegi értéktárba is bekerült. Erről Bodrogi Imrét, a történelmi vitézi rend isaszegi alegységének hadnagyát kérdeztem.
Tisztában legyünk az, hogy mi a képesfa. Én ugye az egyik internetes forrásból én ezt kimásoltam, én ezt felolvastam, hanem mond, hogy mit írnak a képesfáról. Ugye a képesfa olyan eleme nemzeti kultúráknak, ami méltán érdemes megkülönböztetett figyelemre. Egyedülálló abban a tekintetben, hogy egy-egy önmagában is jelentős tájképi és természeti értékkel bíró faóriást a néphagyomány szakrális jelentőséggel is felruház. Általános jellemzőjük, hogy egy idős fára vagy fa odvába szobrot vagy szentképet helyeztek. Ezek idővel a helyi közösségek számára fontos, jelentőséggel bíró helyekké váltak, hitéletük fontos elemévé. Jelentőségüket jól mutatja, hogy a legtöbb ilyen fát ma is gondozzák, gyakorlatilag mindig van körülöttük friss virág és mécses, a környezetüket rendbe tartják, illetve szükség szerint fel is újítják azokat.
Jó volt ez a kis fogalmi tisztázás, mert kevés képesfa van igazából az országban.
Az általam ismert források szerint az országban 15 képesfa található. Most nem sorolom föl, de 15 képesfa található, ebben az isaszeg is benne van. Most ezek a képesfák általában ilyen zarándok búcsújáró utak mentén helyezkedtek el, mint faóriás, ilyen nagy lombkoronával. Itt az zarándoklat során, vagy a vásárosok, az utazók, akik megálltak ott pihenni, nyilván nyáron a lombkorona alatt ugye hűsölni tudtak. Miután rendezett volt a környezetük, ott tudtak kicsit ülni, beszélgetni, megpihenni. Biztos, hogy mindegyik képesfának megvan a maga története. Mint ahogy az isaszegi képesfának is megvan a története, És érdekes módon az iseszegi képesfa története ott kezdődik, amikor még mint kis facsemete került elültetésre, és aztán majd az évek során vált igazi képesfává, faóriássá.
Aminek a fényképét látjuk, igen.
Ahhoz, hogy a képesfát megismerjük, az iseszegét, beszélnünk kell elsőként a csatáról, az iseszegi csatáról. De tudjuk, hogy az iseszegi csata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának volt a legfényesebbként említett, de a legvéresebb ütközete, hiszen mindkét fél részéről 1000-1000 környéki halottal számoltak, több ezer sebesültel, akik aztán a később a napok folyamán a gödöllői hadikórházban, mert volt ott egy hadikórházot, és nagyon sokan vesztették az életüket. A falu, mert akkor ez egy kis falu volt még, források szerint 1500 fős volt. Hát nagy többségben magyar és szlovák nemzetiségű lakókból tevődött össze. A császáriak, amennyire csak lehetett, kirabolták a falut. De amit élelmet lehetett, összeszedtek.
Regviráltak, ezt így mondták akkoriban.
Igen, és ahogy ugye közeledtek itt a magyar hadoszlopok, és várható volt, hogy itt egy összecsapásra kerül sor, ez egy hosszabb téma, az iseszegi csata. Tehát itt azért több helyről érkeztek Damjanics, Klapka hadtestei, a falu lakosság nagy része elmenekült. Itt a környező erdőkbe, a nyíresbe elmenekültek, de hát azért nyilván maradtak azért a településen, és hát aztán a csata április 6-án elkezdődött. Iseszegen, ugye 1500 fő nagyjából a lakossága, egy kis létszámú településről 1848-ban volt egy jegyzék, az szerint 122 fő nemzetőrt jegyeztek, aztán később 48 novemberében már 220 főt írtak össze, és a csatában 68 fő önkéntes is részt vett. Most általában ők inkább a fuvarozási szerepet töltötték be, sebesülteket, muníciót szállítottak, ételt szállítottak, fegyvereket szállítottak, de azért voltak persze olyanok is, akik fegyvert fogtak és csatlakoztak a csatához. Ami lényeges, hogy estére az ütközet a magyar honvédsereg győzelmét hozta. 1920-as években íródott egy könyv, a magyar katonaság vitézségének 1000 éve. Ebből kiolvasnám azt a részt, ami az iseszegi csatára vonatkozik. Azt mondja, Görgei kitartása utasította Damjanicsot, majd visszatérve a lovassághoz, rohamra indította a császári lovasság ellen. Közben megérkeztek Klapkához a második hadtest segítő csapatai, amelyek Klapka zászlóaljaival válvetve este 7 órakor előbb kidobták a császáraikat is a szegből, majd utánuk eredtek, és még a Rákospatak jobb partján húzódó magaslatokat is elfoglalták. Azért van jelentőség ennek a magaslatnak, a jobb parton elhelyezkő magaslatnak. Napközben a jobb oldalon a császáriak tűzérsége helyezkedett el. A Rákospatak másik oldalán, azon a részen is, például ahol most a református templom áll, ott Damjanics tűzérsége helyezkedett el. Na most ugye ágyú tűz az folyamatosan zajlott, és erről a jobb oldali magaslatról a császáriak nagyon jól tudták ágyúzni a honvédsereg csapatmozdulatait, a tűzérséget és magát a falut. Tehát ezért volt jelentősége, hogy azt a magaslatot estére, mint hogy írta a könyv, estére elfoglalták. És ehhez kapcsolódik a képesfa. Ezen a területen magyar csapatok helyezkedtek el. A győzte csata éjjelén ezen a helyen állomásozott egy iseszegi illetésű huszár kapitány Kalmár Károly. Ő az egységével ezen a területen, és hát ahogy a hagyomány szerint tudjuk, ő volt őrségen, és elszenderedett álmába. És megjelent Szűz Mária, és a kapitányt fölébresztette, mert közben a császáriak megpróbáltak az éj leple alatt visszakerülni a tüzérségi állásokba, és bekerülni a magyar seregnek, az ottani egységnek a háta mögé. Mert ugye, ha megszerzik a magaslaton azokat a tüzérségi állásokat, akkor ismét
stratégiailag
egy nagyon fontos pont, igen. Tehát fölébredt, és az egységével ugye ezt a támadást elhárította, és az osztrákokat visszaszorította.
Tehát akkor ez mondhatjuk, hogy csoda volt?
Igen, hogy honnan terjedt el, hogy valóban megjelent Szűz Mária, nem tudjuk. A lényeg az, hogy másnap, ugye így írták le, hogy másnap a hálás iseszegi lakosok, akik ugye bár a falu leégett, szinte az összes háza leégett is ezeknek.
Úgymond polgári áldozatok
voltak
is, ugye?
Voltak polgári áldozatok is, igen. Tehát ha most itt a csata megfordult volna, és ne adj Isten, de ismét a császáriak kerültek volna fölénybe, és nem döntődött volna el az ütközet, hát akkor valószínűleg valószínű, hogy a falula még nagyobb pusztulás vált volna.
És ma nem beszélgetünk itt.
Tehát
ez a kisebb baj lett volna, de hát azért önök megemlékeznek erről a csatáról, majd arra is rátérünk.
Igen, igen. Tehát ott elültettek egy fát. Az is az, hogy lakosok elültettek egy kis házfát, amire aztán rákerült egy szentkép, így lett ebből a kis fából képes fa. Most az évek során, ugye ez cseperedett ez a fa, és valóban, amikor mentek a vásározók, vagy mentek a zarándokok, akik Besnyére mentek, mint az egy zarándok hely volt, Besnyő, zarándok hely, itt megpihentek, ez mindig gondozva volt, aztán egyszer egy villám belecsapott ebbe a fába. Akkor már egy elég szép és vaskos, kerebélyes faóriás volt, belecsapott egy villám, és attól kezdve ez megpecsételte a képes fánknak a sorsát.
Ezt látjuk a régi, viszonylag a régi fényképen, de nem magát a villámcsapást, csak a villám sújtott a fát.
Igen.
A képpel.
Igen. A csata 160. évfordulójára egyik kisasszegi néptáncsoport, a csatangoló táncsoport úgy gondolta, hogy ezt az emlékhelyet meg kéne újítani. Fel kéne újítani, és a régi fa helyébe egy új házfát ültetni. És valóban el is ültettünk, mert én is tagja vagyok ennek a táncsoportnak, elültettünk egy házfát, amit sajnos aztán egy ilyen tereprendezés során kivágtak. Na, és akkor jött az újabb nekiindulás, hogy akkor még egy fát fogunk elültetni, hiszen ezt a képes fa emlékhelyet, akkor még csak így beszéltünk róla, mi emlékhely, hogy ezt meg kell őrizni az utókornak. Tehát kellett valamit tennünk. Azért nem is szólva arról, hogy ugye Isaszekhoz merősen kapcsolódott, és hát régen azért az öregeink még kijártak oda a képes fához, akár imádkozni, akár beszélgetni. És akkor csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez a történelmi vitézi rend és a szegi alegysége. A fát ugye elültették a csatangoló táncsoport tagjai, viszont a történelmi vitézi rend alegységében voltak olyan rendtársak, akik rendelkeztek olyan eszközökkel, hogy ezt a területet szebbé, jobban kialakíthatóvá tudták tenni. Most így alakult ki ez a mostani emlékhely, ami most már ugye mint történelmi emlékhely szerepel is a történelmi emlékhelyek sorába, és a képes fa pedig szerepel ugye a képesfák lancsromába. Az avatására 2011-be került sor. Ekkor egy elég nagy volumenű megemlékezés volt, itt a faluban a református tiszteletes, a Gulyka József prépostatja, aki ugye a katolikus egyházat képviselte, a történelmi vitézérendnek a törzskapitánya, városvezető. Tehát ez egy nagyon nagy volumenű megemlékezés volt, énekekkel, iskolákkal, és hát azóta, 2011 óta minden évben a képesfa megemlékezés, ez ugyanúgy helyt kap a városi megemlékezések között.
Ha valaki nem tudná, ugye a fa kidőlt, vagy kivágták a régit, kikorhat? És annak a menthető darabját oszlopként állították föl ebben a, mondhatjuk, hogy parkban, ugye?
Hát igen, egyre szebb lesz ez a terület, sőt lassan, igen, valóban azt szeretnénk, ha egy olyan park alakul neki, ahol valóban nagyobb létszámba is meg tudunk jelenni, és tudunk esetleg olyan megemlékezéseket, vagy olyan esteket tartani, akár még egy koncertet is el tudok képzelni ezen a területen.
Ami úgy néz ki, hogy van ugye a fa, illetve a kép, amit átmentettek a régi fáról, a régiből készült oszlopra, mellette cseperedik az új fa, ami majd képes fává növi ki magát, és van egy kis kőfülke is, termés kőfülke ikonnal.
Igen, ez az egyik rendtársunk képe, egy Szűz Mária kép. Ő Szmolcai József ikonfestő, aki valóban azzal a technikával dolgozik, és ugyanolyan aranyfüsttel, ahogy annak idején az ikonokat készítették, és az ő képe került ebbe a kis kőfülkébe, és ezen a kőfülkén kőbe vésve található a történelmi vitézi rendnek a nagy jelvénye.
Közeledik április 6-a.
Igen.
Amikor beszélgetünk, idén is lesz megemlékezés, de ezt igen, talán fölösleges kérdeznem.
Igen, minden évben az Isaszegi csata napján, április 6-án, tehát mindig április 6-án tartjuk ezt az Isaszegi csatát, ezt a csata imitációt, több száz hagyományőrző részvételével újrajátszuk a csatát. Természetesen, hogyha ez hétközre esik ez a dátum, április 6-a, akkor nyilván kevesebben vannak, de amikor hétvégén van, mint hogy most például hétvégén lesz, ugye vasárnapra esik április 6-a, itt nagy létszámú hagyományőrzőkre lehet számítani, huszárok, lovas huszárok, gyalogosok, szabad csapat. Ez egy nagyon nagy és látványos csata imitáció, előtte ugye a felvonulás ugye a városházától, ahol sorba gyalogosok, szabad csapat, huszárok, gyalogos huszárok, lovasok, a csatatéren ágyuk vannak elhelyezve, megy az ágyú harc, persze ez úgy van megoldva, hogy különböző helyeken el vannak a földbe, kis zászlócskával jelölve azok a helyek, amik a lövés után egy szerkezet beindít, és akkor olyan, mintha ott becsapódott volna a lövedék. Komoly koreográfiája van ennek a csata imitációnak, tehát nem csak az van, hogy ott rohangálnak a huszárok és hadakoznak karddal, hanem ez nagyon komolyan meg van koreografálva, mikor kik támadnak, előörs, visszavonulás, és aztán a vége az, amikor a lepedőkből fölépített házakat, kocsma, templom fölgyújtják. Mint ahogy annak idén akkor volt, hogy valóban a faluban szinte az összes ház leégett, és aztán ugye a császáriakat akkor elfoglaljuk, az ő tüzéséjüket, az ő ágyúállásaikat, és akkor ez a végső győzelem, egy újongás, és akkor van egy körmenet, amikor a nézősereg elég szép számban vannak, és akkor van egy díszkör, van egy integetés, és akkor a csatát megnyertük.
Az elhangzott beszélgetésben Bodrogi Imrét, a Történelmi Vitézi Rend és a Szegély Alegységének hadnagyát hallották a település képes fájáról. A mai műsor hátralévő részében az Egri Líceum tornyában lakó kis harang történetét ismerhetik meg. Beszélgető társam Havas Horváth István, nyugalmazott erdőmérnök, aki nem csak a természetet, de szülővárosának emlékeit is jól ismeri.
Érdekes története van ennek a harangnak, ugyanis ott kezdődött az egész, hogy Valuh István, valamikor érseki titkár, hozzáfogott az Egerváros harangjainak a fölkutatásához, számbavételéhez, történetének a megírásához, ugyanis az ELTE-n a művészettörténeti szakot végezte el, és ez volt a szakdolgozatának a témája. Nagyon szép földolgozás volt, és a lényeg az, hogy Valuh Kananok úrtól elkértem a dolgozatát, lemásoltam, és úgy meglepetve tapasztaltam, hogy egy harang nincs benne, nem foglalkozik a líceum harangjával, de ez jóval utóbb történt, már amikor már ő el is került Egerből.
De honnan tudtad, hogy egyáltalán van a líceumban harang?
Ja, az a helyzet, hogy bemegyünk a líceum udvarára, a kvadrumba, és ott van egy kis tornyocska, egy kis fiatalony. És úgy felötlött bennem a gondolat, mivel hogy kápolna is működött ott, hát eleve úgy építették meg a líceumot, hogy ott kápolna is volt, elgondoltam, hogy akkor, ha van egy kis tornya a kápolnának, akkor esetleg harang is van benne. És akkor a liceumnak a gondoknőjét megkértem, Kincs Mártát, hogy megkérdeztem, hogy ő hogy tudja, van benne harang? Azt mondja, ő úgy tudja, igen, van benne egy harang. Na, akkor már egyenes út vezetett oda, hogy az ő segítségével és időpont egyeztetés egyebekkel ugye fölkísértek engem, de nem egyedül mentem ám, hanem már fotós barátommal, és szemünk elé tárult egy kis harang, elképesztő állapotban volt, próbáltuk fotózni is, de a galampiszokkal, a guánóval úgy tele volt az egész, mivel a toronynak, az ablakainak a léce több helyen meghibásodott, ugye be tudtak jutni a galambok, na azok elintézték azt, amit ott kellett, még galambfészkek is voltak benne, és egész egyszerűen a vakúval készített fényképek nem sikerültek, mert visszavette a szürkés-fehér fényt, a guánónak a színe visszavette a vakú fényét, tehát úgy, hogy nem lehetett elolvasni óvszerivel azon semmit. Valamennyire elkezdtük tapogatni, néztem, pucolgattuk, amennyire lehetett, és nagy megdöbbenésemre 1769 évszámot, azt el tudtam olvasni rajta.
Mekkora ez a harang egyébként?
Ez a harang egy 38 cm átmérőjű, és mintegy 35 kilós lehet, úgyhogy inkább a kisebb harangok közé tartozik. Na, egy másik alkalommal aztán már négyen mentünk föl, de akkor tisztító eszközökkel együtt, és letisztogattuk a harangot annyira, hogy szépen már körbe lehetett fényképezni a föliratát, latin fölirat van rajta, mutatókezek indítják el az olvasásnak a helyét három helyen, és arról tudósít bennünket a fölirat, hogy Schmelzer János Kananok, aki a teológiának és a jogakadémiának volt tulajdonképpen professzora, az ő kezdeményezésére öntötték ezt a harangot, és Kenti Szent Jánosnak a tiszteletére.
Ő ki volt?
Kenti Szent János, hát náluk Magyarországon kevéssé ismert szent, noha benne van a szenteknek a lajstromában, tehát megvan az ünnepe is, de náluk nem annyira ismert. Na most a fordításnak a buktatói közül meg kell említeni azt, hogy ugye Canciusnak van írva, Kancii, ugye birtokos esetben ugye az ő neve, ott az ő tiszteletére öntötték a harangot, és hát ugye, aki bizony a latinban nincs eléggé benne, az könnyen félrevezeti azt, aki a latinban nem annyira járatos. Én valamennyit tanultam latinul, de hát az nem volt elégséges hozzá. Én azt hittem, hogy valami éneklő kanonokról van szó, de segítségül hívtam dr. Surányi Imrét, a Főegyházmegyei Könyvtár tudományos munkatársát, és ő azután ennek utána ment, hogy ez a Canciusz az ki lehet. És akkor kiderül, ugye a magyar lexikonban, magyar katolikus lexikonban nem szerepel, így, hogy Canciusz. Akkor megnézte a német lexikonban, na ott megvolt, akkor azután kiderült, hogy Kenti Szent János. Hát Kent grófságról hallott sok ember, ugye, hogy Angliában van. Mi köze lehet ennek az egész dolognak ide Magyarországhoz, Egerhez is, a Liceumhoz? Utána néztünk, és kiderült, hogy ez a Kenti Szent János, ez lengyel. És az édesapja Krakkó közelében egy kis helynek, ennek a Kentinek volt a főtisztviselője, és a emeleti Malec faluban született Kenti Szent János. Na most az az érdekessége még a dolognak, hogy ugye ő elég régen élt, és nem avatták szenté úgy mondjuk belátható időn belül az elhunyta után, hanem csak mintegy 300 évvel később, és az az érdekesség, hogy az ő szenté avatása 1767-ben volt, és mindössze 2 esztendő elteltével már az ő emlékére harangot szentelnek Egerben. Most ez azért érdekes, hogy hát mi kötődése lehetett ennek az egész dolognak Egerhez? Ismét csak fölmerül ez a kérdés. No, ismerni kell egy kicsit Schmelzer János kanonok úrnak is ugye az életét. Hát tanár volt, pap volt, kanonok volt, az ifjúságnak a lelkes vezetője, és doktor, egyszersmind, és János a neve. Innen adódott ezek az egyezőségek, ugyanis Kenti Szent Jánosról ugyanezek a tulajdonság, tehát jellemzők elmondhatók, így választhatta ki Kenti Szent Jánost a harangnak a védőszentjéül Schmelzer János, és még a jogakadémisták is részt vettek ennek valamilyen formában, a fölirat tanúsága szerint részt vettek ennek a harang öntésének a munkájában. Most a különlegessége a harangnak még a következő, hogy itt Egerben öntötték. Tehát tudva levőleg, Egerben volt harangöntő műhely, volt idő, amikor nem is egy. Szóval Valuh kanonok úr földolgozásából ez nagyon szépen kiderül, és a mai harangöntő ház, ami a Harangöntő utcában van, és ott egy kis bemutatóterem is van, és a Marcipánia cukrászmúzeum, ott volt a harangöntő műhely. Tehát ez a harang olyan, hogy Egerben öntötte Johann Jüstel harangöntőmester, és eredeti helyén van most is, tehát ide készítették. A harangszék, ami a kis tornyoskában van, az sajnos félig üres, olyan értelemben, hogy a kis harang mellett volt egy nagyobb is, egy 80 kg-os, amit a Valuh kanonok úr írása szerint 915-ből fönnmaradt irat, azt említi, hogy 2 harang volt a liceumban.
Sajnos elvitték hadicélok.
Az bizonyára elvitték a hadicélra, ugyancsak beöntötték, ugye kellett a harangbronz, de szerencsére ez megmaradt. Az egyik oldalán a névadó szentnek, a Kenti Szent Jánosnak a domborművű ábrázolását látjuk, ugye a feje körül a glória, a kezében könyvet tart, mint tudós, reverenda van rajta, mint papon, és a köpeny, a doktori köpeny, ami annyira becses volt, abban az időben, ugye hát a Krakkói Egyetemen tanított, hogy a doktorokat az ő köpenyében avatták. Annyira neves valaki volt a maga idejében, és később azután Lengyelországnak és Litvániának a védőszentje volt. Érte most is, mai napig is az természetesen, tehát azzá nyilvánították. Ez a kis harang, mivel hogy az eredeti helyén van, és meg is szólaltatható, bizony meggondolandó lenne, hogy ismét üzembe állítsák, hogy úgy mondjam, mert Egernek a legrégebbi harangja, legalábbis katolikus kézen, az 1720-as ráztemplomi harang idősebb csak, ennél a kis harangnál, és a korban, hogy úgy mondja, a második ez, ami idestova 250 éves, és jó lenne megszólaltatni, ha máskor nem, nagyobb ünnepeken a liceumban, tehát akkor, amikor például ünnepség van, tanévnyitó, tanévzáró, diplomátadó ünnepség, vagy pedig más ünnepi alkalmakkor, amiket ott tartanának, vagy tartanak a liceum épületében.
Gondolom, ezt a harangot még szólni te sem hallottad.
Szólni még nem, pedig volt is rajta egy zsinór, amivel lehetett látni, ami egyértelműen bizonyította, hogy ezt bizony valamikor használták, sőt, még a harangjáron fára rá volt illesztve még egy fakar, amin ez a zsinór lógott. Most az újabb fölvétel alkalmával már ez a kar már nem volt rajta, hát lehetséges, hogy a felújítás során ott valamiképpen neki mentek valami úton, módon, azt nem tudom megmondani, tehát az most már hiányzik jelenleg, már nincs ott, mert ismételten fölmentem ide a tornyocskába ezt megnézni. Mindenesetre a Ferenc József orgonaépítő barátom egy kis műszert magával hozott, és megkondítottuk a harangot, hogy milyen hangja van, hát kétvonalas cisz hangja van, tehát még ezt is tudjuk róla.
És ha megszólalna, mit mondana?
Az is egy érdekes dolog, hogy mit mondana a harang. Igen, beszélgetnek az egri harangok. Ezt egy kedves nővértől, a szürke nénikék egyikétől, ugye az irgalmas nővérek, akiknek a rendháza ott áll a Széchenyi utcán, tőle tudtam meg, Manger Genovéva Mária nővértől, van egy kis mondóka, ami a nővérek körében fönnmaradt. Én ezt soha nem hallottam azelőtt, és ő mondta el nekem, mint egy két évvel a 96-ban bekövetkezett halála előtt, és nagyon érdekes, hogy a mondóka ezzel a haranggal kezdődik. Kincs, 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 kincs. Ezt mondja a liceumnak a harangja. Valószínűleg erről a harangról lehet szó, hiszen a nagyobbikat azt elvitték ugye az első világháborúban, és valószínűleg, hogy így maradhatott fönn ez a kis mondóka erről az egy harangról, aminek hát ugye mi emberek valamilyen jelentésfélét kereshetünk, hogy miért kincs, kincs, kincs. Hát ugye a liceum az a tudás fellegvára, és mint tudjuk, a tudás kincs.
Az elmúlt percekben Havas Horváth Istvánt hallották az Egri Liceum Kenti Szent János tiszteletére öntött és szentelt kis harangjáról. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Fehér József nevében is lassan búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, toronyórákhoz, ahogy éppen képesfákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt az info@szentistvanradio.hu címre várunk, telefonszámunk pedig 36-os körzet 510-610-es. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Szántó Zalent, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezte, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Néhány hónappal ezelőtt egy európai rákellenes tervnek köszönhető projektről beszélgettünk, amelynek az volt a lényege, hogy minél előbb kiszűrje a tüdő elváltozásait, a tüdő daganatot. A közelmúltban pedig arról lehetett értesülni, hogy a Pécsi Tudományegyetemben létezik egy olyan applikáció, amely hasonlóan erre hivatott, és amely már életet is mentett. Először is köszönöm, hogy elfogadta doktor úr ezt a felkérést. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon a kettő között milyen összefüggés van?
Köszönöm szépen. Egyrészt a felkérést, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát kettő között az összefüggés, a két program között az, hogy mind a kettőnek ugyanaz a célja, hogy a lehető leghamarabb tudjuk észlelni azokat az elváltozásokat a tüdőben, amiket még időben elkapva, és esetleg azokat megoperálva, vagy talán most már tudom azt mondani, hogy más kezelési metódusok is vannak. Lényeg az, hogy minél hamarabb derítsünk fényt arra, hogy a tüdőben egy olyan elváltozás van, amit kezelni kell, mert hogyha ezt időben elkezdjük kezelni, akkor természetesen, hiszem ezzel nem mondok nagyon meglepőt, annál nagyobb az esély arra, hogy valakit teljesen meg tudjunk gyógyítani.
Ez az applikáció, ami kimondottan a Pécsi Tudományegyetem szakembereinek, orvosainak nevéhez kötődik, ez mióta létezik?
Hát ezt mi 10 éve kezdtük el fejleszteni, és azóta is már sokszor apróságokon ugyan, de gyakorlati szempontból fejlesztettük ezt az egész, nem csak az applikációt, hanem az ahhoz tartozó klinikai betegutat is. Az applikáció tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen rizikó vagy veszélyeztetettséget felmérő kis applikáció, ami néhány kérdéssel segít abban, hogy valaki magas veszélyeztetettségűnek minősül, vagy pedig nem. Úgy látjuk, hogy egyébként ennek elsősorban a házi orvosoknál vagy munkaalkalmassági vizsgálatokon van igazán jó szerepe és feladata, vagyis a házi orvos a saját betegeinél, hogyha ezt kitölti, ha ezt használja, akkor talán könnyebben tudja megmondani azt, hogy az a beteg, aki éppen ott előtte ül, ő meg magasabb vagy alacsonyabb veszélyeztetettségű. Mi ezt 10 éve indítottuk el ezt a projektet, vagy azt gondolom, hogy ezt a folyamatot, hogy valahogyan itt a magyarországi betegutakba tudjuk integrálni ezt a korai felismerést. Így ez az applikáció tulajdonképpen nem terheli az egészségügyet, hanem azon kívül tud nekünk segítséget adni abban, hogy kik azok, akik veszélyeztetettek, és csak a veszélyeztetett beteg csoportot küldjük el vizsgálatokra. Ebből szempontból azt hiszem, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy ezeket az elváltozásokat már nem nagyon illik röntgennel vizsgálni, hanem sokkal inkább CT-vel. A CT, ami egy valamennyivel nagyobb sugárterhelése, de még azért elfogadható sugárterhelése, de sokkal precízebb diagnosztikát tesz lehetővé. Ezért azt gondoljuk, hogy nem röntgennel érdemes ilyenkor vizsgálni a tüdődaganatot, vagy a veszélyeztetett betegeket, hanem ezzel a CT-vel, és a CT nagyon megbízhatóan, és sokszor nagyon korán is észre tudja venni ezeket az elváltozásokat. Tehát a mi applikációnk az abban segít, hogy ki az, akit nekünk CT-vizsgálatra kell elküldeni.
Nem mellesleg olvastam ugye róla, hogy alacsony dózisú CT-ről van szó, és ez a bizonyos biztonság, ez csak nem 97%-os.
Igen, így van, tehát, hogy nem szükséges kontrasztanyagot kapnia a betegeknek, vagy a vizsgálatra jelentkezőknek, tehát ez egyébként nagyon gyors, 1-2 perces vizsgálatról van szó, fájdalmatlan természetesen, és egy nagyon precíz képet ad a tüdőről. Elég sokan járnak itt a mi egyetemi központunkban ilyen vizsgálatokra, a házi orvosok nagyon megszerették ezt a lehetőséget, mert az ott előttük ülő betegnél is könnyen fel tudják mérni, hogy ők milyen veszélyeztetettségűek, és annak megfelelően egy eléggé gyors és praktikus útvonalon el tudják küldeni hozzánk ezeket a betegeket, vagy a vizsgálatra várókat, és maga a vizsgálat is, mondom, tényleg 1-2 percet vesz igénybe. Annyira egyszerű, hogy én is ilyen vizsgálatra járok, annak ellenére, hogy nem dohányzom, ezért nem vagyok abban a betegcsoportban, aki feltétlenül a fókuszba kerülne másik megítélés alapján, de azt gondolom, hogy a biztonságot és az előre gondolkodást mégiscsak ez szolgálja. Nem egy nagy terhelés, viszont hogyha ez negatív, akkor szinte biztosan kizárható az, hogy valakinek tüdőrákja lenne.
Egy telefonos applikációról beszélünk, tesztet kell kitölteni, ugye? Csak szakember segítségével végezhető el, vagy a civil lakos is megteheti?
Ezt a civil lakosok is megtehetik, az eleve úgy terveztük, hogy, ez a lakosoknak legyen, a civil lakosoknak egy segítség abból a szempontból, hogy föl tudja mérni, hogy éppen abban az időpillanatban az előélete alapján dohányzási előélete, vagy éppen dohányzás nélküli előélete, de azok a faktorok, amik még ebbe belejátszanak, hogy hosszú időn keresztül egy városi környezetben való élet, vagy éppen az best szennyeződésnek való kitettség alapján, vagy a családban való daganat, tüdődaganat előfordulás alapján ő magasabb rizikóinak számít. Tehát, hogy ezt mindenki saját maga meg tudja csinálni, de mondom, hogy a rendszer szerűen leginkább a házi orvosok szeretik használni, hiszen ők akár minden bejövő betegnél ezt meg tudják csinálni, meg tudják nézni ennek az applikációnak az eredményei alapján azt, hogy ennek a betegnek esetleg egy ECT szükséges-e vagy sem, vagy kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezekkel a előéleti előzményekkel, mondom, dohányzás, hosszú ideje városban, akár azbesztel való expozíció, azbeszt szennyeződésnek való kitettség, akkor az végül is ennél a betegnél mit is jelent. Úgyhogy igen, használják civil lakosok is, és házi orvosok is.
Óriási jelentősége van, hiszen szakemberek nyilatkoznak arról, hogy minden betegségnél nagyon fontos az idő szerepe, tehát hogy milyen stádiumban kapják el a jelentkező betegséget. És ugye itt akár 10-20 évre előre meg tudja jósolni, vagy jelezni, hogy mi lesz a baj. Mi erről még nagyon nem is olvashattunk.
Igen, igen, beletettünk egy ilyen plusz segítséget, hogy az ember egy kicsit elgondolkodhat azon is, hogy a jelenlegi, vagy éppen az adott pillanatban, a kitöltés pillanatban érvényes környezeti hatásai hogyan fognak várhatóan ráhatni egy 20 éves távlatban is. Sokszor az ember azt gondolja, hogy éppen most nem vagyok veszélyeztetett, de hát ugye azt tudnunk kell, hogy nem örök életre tartoz a nem veszélyeztetettség, mert hogyha teszem azt egy 25 éves fiatalember egy pár év dohányzással a háta mögött tölti ki, akkor elképzelhető, hogy éppen abban az adott pillanatban ez a számítási algoritmus azt mondja, hogy nem feltétlenül veszélyeztetett. De ugyanez az ember, ha ugyanígy él tovább, akkor 20 év múlva már bizony bele tud kerülni abba a csoportba, aki fokozottan veszélyeztetett. Így talán segít egy kicsit az egészséges élet felé való elkanyarodásra, hogy talán nem az a jó út, és hogyha van lehetőség mondjuk letenni a cigarettát, vagy azokat a környezeti faktorokat kizárni az életéből, amik ebben a daganat kialakulásában szerepet játszhatnak, akkor talán erről kap már ideje korán egy visszajelzést valaki.
Igen, hát az önellenőrzésnek egy egészen sajátos formája ez akkor.
Igen, meg a célja az egésznek az, hogy egy segítséget adjunk, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy körülbelül hol áll a veszélyeztetettség szintjén. De hogyha éppen veszélyeztetett, akkor is azt gondolom, hogy most Magyarországon már elérhető annyi számban és kifejezetten jó minőségben CT masina, ami ezeket a vizsgálatokat kis terheléssel meg tudja csinálni. És az ember tudatosan gondolkodik az étkezéséről, vagy tudatosan gondolkodik a mozgásáról, és rendszeres sportolásról, akkor ez a CT vizsgálat, ez egy nem túl nagy időt, és nem túl nagy megterhelést jelentő vizsgálat, és mégis 97%-os biztonsággal ki lehet zárni egy negatív eredmény esetén azt, hogy annak a betegnek a tüdejében egy daganat lenne. Tehát sokkal-sokkal effektívebb, mint egy röntgen, mert ez ugyanezt csak olyan 40%-os biztonsággal tudja megmondani.
Tudod, és én is rád vártam, de mégis elvesztem a mában, pedig mindig két lábon álltam. Nekem te lettél az otthonom, tudom, nehéz velem, ezen dolgozom. Ígérem, egy nap majd jobb leszek, egyszer majd befornak a mély sebek. Gyere ide, én várlak, csukott szemmel is látlak. Gyere, mondd el, mi bánthat, nekem te, neked én vagyok a társad.
A tüdőrák szűrési témakörbe tartozik ez az applikáció, de ad abszurdum elképzelhető, hogy bizonyos módosításokkal más betegségek kimutatására vagy jelzésére is alkalmas lehet?
Hát ez sem kizárt, nyilván vannak azért olyan applikációk, amik ennek a, vagy ehhez hasonlóan más daganatokra való veszélyeztetettséget elő tudnak jelezni. Hát a különleges a tüdőráknál az kettő dolog. Egyrészt Magyarországon nagyon sok van belőle, valamiért ez az ország nagyon szenvedettől a betegségtől. Nyilván ebben benne van genetika, környezeti faktorok is, de hát a dohányzás sem utolsó faktor. És azt gondolom, hogy a másik oldalon viszont egy könnyen szűrhető betegség. A szűrésnek egyetlen egy problémája van, hogy az ember nem gondol rá, mert hogy nem okoz igazándiból panaszokat. Sokszor a tüdőráknak az egyetlen tünete az az, hogy valaki köhög. Ez a betegeinknek a 95%-ában egyébként előfordul, de hát visszafelé nem tudom forgatni a dolgot, hogy azért, mert köhög valaki, azért még nem biztos, hogy tüdőrákja van, hála Istennek nagyon kis százalékban van, de ez is nekünk egy nagyon fontos tünet. Hát azt tudom mondani, hogy a hétköznapi ember nem nagyon kezd el azon gondolkodni, hogy nekem tüdőrákom van, mert köhögök, de mondjuk egy két hétnél tovább tartó folyamatos köhögésnél érdemes azt gondolom, hogy valamiféle vizsgálatot kérni, ha nem is egyből CT-t, azért, hogy egy ilyen hosszú köhögéses időszaknak a hátteréből kizárjuk azt, hogy ennek valamilyen daganatos betegség az oka. De sok ilyet elkaptunk már, amikor ez volt az egyetlen tünet.
Mennyire vált népszerűvé ez az applikáció?
Hát amikor elindítottuk, akkor különösen intenzív volt a sajtóvízhang ez ügyben, mert ez egy eléggé újdonság volt. Most nyilván ennek az újdonság értéke valamennyire csökkent, de hál' Istennek az nem, hogy a környékeinkön dolgozó házi orvosok, de egyébként más országban, Csehországban, Máltán, Oroszország bizonyos területein használják ezt az applikációt arra, hogy ezt az előszűrést megcsináljuk, hogy egyáltalán ki tudjuk választani, hogy ki is az a beteg, akit el kell irányítanunk egy ilyen CT vizsgálatra. Úgyhogy hál' Istennek a népszerűsége az jó, vagy inkább másképp fogalmaznék, hogy amennyien használják, az egy elég magas szám itt a környékünkön pláne, és olyan sem volt még, hogy megállítottak a kollégák, és megköszönték azt, hogy ezt az applikációt létrehoztuk, mert nagyon nagy segítség egy házi orvosnak azt megítélni, hogy az előtte ülő beteg az most vajon magas rizikójúnak, vagy alacsony rizikójúnak számít-e. Ebben nyújt egyébként ez az applikáció segítséget. Ugyanis ennek a protokollját, hogy kit is gondolunk a tüdőrák szempontjából veszélyeztetettnek, ez az elmúlt években, évtizedekben, de most így mondjuk csak két évtizedet akarok említeni, nagyon megváltozott. Az a baj, hogy ez a betegség is változik idővel, és amennyire mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt viszonylag egyszerű volt azt mondani, hogy ha valaki nem dohányzik, akkor nem lesz tüdőrákja. Ez a mostani években már azért ennyire nem mondható ki. Vagyis attól, mert valaki nem dohányzik, sajnos nincs megóvva a tüdőráknak a betegségétől. És azért gondolom, hogy nekünk egy kicsit arra is kell figyelni orvosoknak, hogy ne csak a cigarettázó, dohányzó embereket küldjük el ilyenfajta vizsgálatokra, hanem azokat a lakosokat is, akik annak ellenére, hogy nem dohányoznak, valamiféle szempontból mégiscsak magasabb vagy emelt rizikójúak a teljesen egészséges környezetben élőkhöz képest.
Bizony, hiszen az a két gyerekes édesanyja sem dohányzott, akinek az élete ennek az applikációnak köszönhető tulajdonképpen.
Igen, ő volt az egyik első olyan ember, aki ezt kitöltötte, és pont arra hivatkozva utasították volna el, de hát ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor még egy kicsit másképp is gondolkodtunk a tüdőrákról, de igen, elutasították volna még a szűrés iránti igényét is, és ezzel az applikációval azért mégis az látszott, hogy nem lenne baj, hogyha azt megcsinálnánk ezt a vizsgálatot, és ki is jött, hogy valóban van ott egy olyan változás, amit jó lenne ki operálni. Hál' Istennek egy ilyen korai esetben a gyógyulásnak az esélye Magyarországon most 90% fölött van. Tehát én mindenkit csak bíztatni tudok arra, hogy amennyire mindenki tisztában szeretne lenni a saját maga a betegségeivel, vagy a rizikó tényezőivel, így ezek szemben is érdemes egyfajta felkészüléssel vagy józansággal gondolkodni, mert hogyha ezt időben észrevesszük, akkor nagyon büszkén tudom mondani, hogy magyarországi mellkassebészeti kapacitás és technikák azok az európai átlag fölöttiek, és az ilyen eseteket a legnagyobb részben endoszkópos műtétekkel meg tudjuk operálni, és ezek a betegek aztán egy néhány napos kórházi lábadozást követően vissza tudnak menni a hétköznapokba.
A világon egyedülinek mondható ez az applikáció, amelyet önök kidolgoztak és alkalmaznak. Hogy és hol lehet hozzájutni? Egyszerűen letöltöm a telefonra?
Igen, egyébként ezt egyszerűen csak le kell tölteni a telefonra. Most egy néhány hétig valószínűleg még ez kis zavart fog szenvedni, mert éppen az egyetemen most dolgozzuk át azokat a jogi nyilatkozatokat, amikbe bele kell egyezni akkor, hogyha az ember egy ilyen applikációt le akarna tölteni. Az eddig már letöltött applikációk azok működnek, de az új letöltésekkel kapcsolatban van még egy pár hetes kis elmaradásunk. Remélem, hogy pár héten belül újra elérhető lesz, és akkor újra le lehet tölteni azoknak is, akik ezt még korábban, vagy ezzel a programmal korábban nem találkoztak.
Ha én elmegyek a házi orvosomhoz, akkor kérhetem például, hogy alkalmazza ezt az applikációt a vizsgálat során?
Hát ezt jó, igen, mindenképp bíztatok is erre, mert hát mondjuk nem biztos, hogy eljutottunk az ország összes házi orvosához, vagy mindenki tud erről az applikációról, de azt gondolom, hogy azért van most már annak hitele, hogy 10 éve ezt használjuk itt a Pécsi Egyetemen, és egyébként úgy tűnik, hogy ezzel tényleg effektíven lehet előszűrni azokat az embereket, akiket CT-vizsgálatra kell küldeni. Nyilván ez egyrészt az egészségügyi finanszírozás szempontjából is egy fontos kérdés, meg az is, hogy csak azokat a lakosokat kell, hogy megvizsgáljuk, és kitegyük ennek a CT-vizsgálat terhelésének, aki tényleg valamilyen szempontból magasabb rizikójának számít.
De ha jól értettem, akkor anyagi vonzata nincs a házi orvos számára annak,
hogy... Nincs, természetesen. Tehát ezt be tudjuk integrálni abba a programba, amit egyébként egy magyar egészségi biztosítással rendelkező állampolgár elvárhat az egészségügytől, tehát ez nem jelent plusz teres, ez nekünk egy segítség doktoroknak, hogy ki az, akinek ezt a vizsgálatot igénybe kell, vagy fel kell ajánlani, és ki az, akinek nem.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Szántó Zalánt, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyetemi osztályvezető docensét, a Magyar Mellkassebészeti Társaság elnökét kérdezte, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Hogy ő jót akar tenni, nagyon szép cél.
Nekem a konyhában lenni, fura belső késztetés. Hársva teában a méz és a jó veg, a szendvics is kész kora reggel.
A frizsidert nyitnám, de ő kifigyel.
Dobozok néznek a polcról,
csupa gyógyfű.
Macska karombi a boltból, csodatévő kapszulák.
S a szököm is már len, a kifőzte vár, de a nejem a fejembe lát. Az ablakon rám kiabál,
ne csinálj!
Tudjuk, hogy gyarló az ember, folyton téved. Időben váltani nem mer, csak ha tényleg késő már.
Bekapom mindazt a sok vitamin, és bár gyűrném a vega kaját, de ez sem elég.
Káros világ, gyógyító
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és